Lapozzatok, kérlek, a Bibliáitokban a Józsué könyvéhez, itt is a 6. fejezethez, és folytatni fogjuk az előző találkozáson megkezdett ilyen megértés-mélyítés témánkat. Ézsau szindrómájával foglalkoztunk a pillanatnyi és a Isten ígéretének, pillanatnyi örömök és Isten ígéretének beteljesedését, megváró lelkületet néztük meg. Józsué könyvének 6. fejezete első versétől olvasjuk itt a ige szakaszt egészen az 5. verssel együtt. Józsué 6, 1-től 5-ig. Így hangzik Isten igéje. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki, se be nem lehetett, mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót, és királyát vitéz harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer, így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 koszarból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket, és ha majd hosszan fújják a koszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, tűrjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Amen. Eddig Isten igéje. Egészen különös hadi taktika ez, ha belegondoltok. Nem tudom, hogyha egy harcra készülő alakulatnál a katonasságnál egy ilyen eligazítás lenne, hogy gyakorlatilag úgy készülünk a harcra, hogy körbejárjuk az ellenség táborát, mindenki legyen csendben, ilyen 7 koszarból készült kürtöt fújkáljanak jó hangosan, van itt egy láda, ami aranyozott és tök jól néz ki, aztán a 7. napon 7-szer csinálják, és kiabáljanak jó nagyokat, és győznek. Nem csodálom, hogy a bibliai hadászati megmozdulásokat nem lehet tanítani a különböző tiszti képzéseken és hadászattal foglalkozó iskolákban, mert nyilván ez nem racionális, és nem lehet racionálisan megmagyarázni, hogy hogyan is működnek az ilyen típusú hadműveletek. Józsué könyve, az első olyan könyv, amit egy névről, a írójának a nevéről azonosítanak, ugye Mózes könyvét tudjuk, hogy nem Mózes nevével azonosították, hogy például a Teremtés könyve, az a Teremtés könyvének nevezik, vagy a Leviták könyve, a Számok könyve, második törvénykönyv, ilyen nevei vannak, vagy a Kivonulás könyve a második könyv. Tehát az első olyan könyv a Bibliában, amit Józsuéról is neveztek el, az írójáról. Krisztus előtt 14. században történtek az események, tehát egy valódi történet elbeszélés áll előttünk, nem egy fikció, nem egy tanmese, hanem egy megtörtént esemény. Józsuéról azt tudjuk, hogy Mózes, Isten szolgája életében lépett ő is a Mózes követő életre, és Isten félő életet élt, és például a Mózes 2. könyvében, a 3. rész 11. versében azt olvassuk, az Úr pedig színről színe beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatra rendelt ifjú, Józsué, Nun fia, nem távozott el a sátortól. Józsuének a lelkületéről sokat elmond, hogy Mózes befejezte a szolgálatot, megbeszélte Isten a dolgokat, Józsué ott volt körülötte, szemlélődött, és annyira megragadta az Istennek a jelenléte, hogy el se akart onnan menni. Tudjuk, hogy Isten, mikor megjelent a Szent Sátorban, leszállt felhőben a Fridláda tetejére, és az a Szent jelenléte Istennek betöltötte a Szentek Szentjét, és akkor ez jelezte Mózesnek, hogy menni kell, mert Isten beszélni akar vele. Mózes kiment, és gondolom, hogy a Szent jelenlét eltávozott a ládáról, és akkor nyilvánvaló volt, hogy mára befejeződött a beszélgetés, de Józsuénak ott maradt. Azt mondja, élvezem a Isten jelenlétének csak a nyomait, ami itt vannak még. És akkor csodálkozott, gondolkodott, ami elhangzott, imádkozott, és gyönyörködött az Úrban. Ilyen volt fiatal embernek Józsué. Aztán a pusztai vándorlás követően Józsuét választotta ki Isten, hogy Mózes örökébe lépjen, így is mondja róla az írás, hogy arról lehet ismerni Józsuét, hogy van benne szellem, isteni szellem, egy elhívott, megajándékozott embere ő az Úrnak. És amikor bement az ígéret földjére, Isten parancsára a zsidó nép, akkor Józsuét bízta meg azzal, hogy Isten akaratához illeszkedve, tökéletesen az betöltve, bevonuljanak az ígéret földjére, és sikeresen elfoglalják. És mindaddig sikerre halmoztak, amíg engedelmesek voltak Isten szavának. A kudarcok akkor kezdődtek a zsidó nép életében, amikor belépett az engedetlenség bármilyen mértékben is az életükbe. Ilyen volt például Ákán bűne, akinek ugye megparancsolta Isten az egész népnek, hogy nem vehetnek el semmit a jerikói zsákmányból, ki kell írtani, és mindent, ami pedig ilyen arany, ezüst és vastárgy, azt Istennek kell adni, semmit nem vehetnek el. És Ákán úgy gondolta, hogy hát egy kicsit senki nem vesz észre. Egy kicsit eltehetek. És egy kis köntös, meg egy kis anyagi dolgot elásott a sátrában. És döbbenetes volt, hogy az egész nép a következő csatát elvesztette, és sokan meghaltak emiatt. Úgyis az írás, egy kicsin kovász nagy tésztát megkereszthet, ezért rendkívül nagy felelőssége van minden hívőben, akik egy gyülekezethez tartozik, mert egyáltalán nem mindegy, hogyan élünk. Ugyanis a közösséget erősíthetjük, vagy megronthatjuk Isten népét a bűneink és a vétkeink miatt, és gyengíthetjük Isten népét egyénileg is, ha bűnben élünk és vétkes életet élünk. Csak gondoljunk bele egy gyakorlati példa, ami racionálisan belátható. Én itt prédikálok, megy a közvetítés, és akkor valaki azt mondja, hogy hazugságunk kap. Átvertem, hazudtam, lenyúltam. Mit fognak gondolni az egész gyülekezetről? Meg lesz a véleményük, és az emberek sajnos általánosítanak. És igaz, bármelyikünkre. Hova jársz? Ja, hagyjuk már baptisták. Hagyjuk már az gyüleket. Ha ilyen emberekből áll, mint te vagy, akkor igazán nem is érdekel. És ennek az ellentétje is igaz, az a lelkület, ami Józsuéban volt, éppen jó bizonyságot hoz, és jó cégér a keresztény közösségnek. Tehát ezt tudjuk Józsuéról, hogy ilyen lelkületű ember volt. Aztán a Józsué történetéből az az igazság is elénk tárul, hogy Isten gyermeke, aki komolyan oda szenteli magát arra, hogy Isten akaratát cselekedje, és bizakodva Isten ígéretében éli az életét, rendkívüli harcokkal fog szembenézni, és tudnia kell, hogy az ellenség, az ördög megpróbálja kibillenteni ebből az Istenben bízó, Isten ígéretében reménykedő lelki és szellemi állapotból. Józséről még írtam néhány igét ki, ugye a 12 kém az, akit kiküld Mózes törzsenként egy vezető embert, hogy menjenek be és kémleljék ki azt a földet, amit az Úr, a mindenható egyik az örök Isten, a zsidó népnek ígért és elrendelt, hogy ezt elfoglalják, és kémleljék ki, hogy milyen az a föld. És furcsa volt, látjátok, az egész történet Mózes 4. könyvében, 14. fejezetben és 13. fejezetben olvashatjuk ezt. Ugyanazt nézték, és 10 vezető ember nem az Isten szemszögéből beszélt, hanem emberi szempontokat vett figyelembe. És olyan pánikot keltettek az emberi beszédjükkel, hogy már-már meg akarták kövezni Józsuét és Kálebet, akik meg azt mondták, hogy Isten nekünk adja ezt a földet. Minden igaz, hogy sok város van, várfalakkal védett városok vannak, gazdag az a föld, nagyon magas emberek vannak, de azt mondja, tőlük eltávozott az Úr. Velünk meg velünk van az Isten. Kezünkbe adja, ne féljetek. Isten mondta, meg lesz. És milyen furcsa volt a nép, aki a 10-re hallgatott, és nem a 2-re. Milyen felelőssége van Isten népének, hogy kiknek a beszédére figyel, akik együtt szólnak a Szentlélekkel, együtt szólnak az Úrral, vagy akik együtt szólnak az emberi lélekkel, és testből beszélnek. Adja az Úr, hogy szellemből szóljak én is, ne testből, és ne testben bizakodjam, és ti sem. Amen. A 4. könyve Mózesnek így írja le, itt Isten igéje a reakciót, de Józsué Nun fia és Káleb Jefune fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld, tehát ahogy az Úr mondta, ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. Ugye elfordulnak, mégsem hallgatnak rájuk, és később ezt mondja az írása 4 Mózes 14.3.30-ban. Nem mentek be arra a földre, amelyet esküvel ígértem, hogy ott fogtok lakni. Csak Káleb, Jefune fia, és Józsué, Nun fia, ugye megy be oda. Szóval, aki az ígéreteket akarja megtapasztalni, és abban akar előre menni, hogy ezek beteljesedjenek az életében, gyülekezetileg, egyénileg, családilag, annak bizony komoly csatákkal kell szembenéznie. Józsué könyvéből mindenképpen ezt tanulhatjuk, és az Efézusi levél 6. fejezetében szintén Pál apostol erre hívja fel a figyelmét a keresztény közösségnek, hogy nem test és vér ellen kell harcolnotok, hanem erők és hatalmasságok, gonoszság bírói vagy szellemei ellen van küzdelmetek. Ezt nem rejti vék alá a Biblia. Miért fontos ez? Azért, mert hajlamosak vagyunk újra és újra megfeledkezni a szemmel nem látható világ valóságáról. És hajlamosak vagyunk úgy élni az életünket, hogy azt hisszük, azt gondoljuk pontosabban, hogy csak az, amit látok, az létezik. És ami nem látható, az bizonytalan. Ennek az ellenkezőjéről tanúskodik Józsué példája, de ugye ebben majd a Jerikó szindrómát fogjuk megnézni. Hadd beszéljek nektek egy sportolóról. Jackie Robinsonnak hívták, ezt a férfit, egy fekete baseball játékos volt, 1919-ben született, és 72-ben hunyt el, egész fiatalon viszonylag, és a egyik legismertebb baseball játékos Amerikában, Egyesült Államokban pontosabban. Ő volt az első színes bőrű játékos az újkorban, aki a fehér ligában játszhatott. Ez a Major League Baseball liga, ahol 1947-ig, abban a században, gyakorlatilag 70 év, majd csak 70 év telt el, hogy fekete játékos nem játszhatott a nemzeti ligában, amit egyébként ezért neveztek fehér ligának. És ez az akkor fiatal ember elvégezte az egyetemet, nagyon tehetséges volt mindenféle sportban egyébként, így a baseballban is. A Néger ligában, a feketék ligájában sportolt, és ott fedezte föl a Brooklyn Dodgersnek a menedzsere, és ismerte fel tehetségét, és hívta meg, hogy játszon a nemzeti ligában a fehérek között első fekete játékosként. Egyébként ez a fiatalember, a Jackie Robinson, egyik legnagyobb hatást gyakorolta a baseballra, magára a játékra is, megújította a játékot, és a mindennapi életre is rendkívül hatással volt az ő élete. Ugye Martin Luther King is hasonló emberjogi harcos volt, baptista lelkipásztor, ő is hasonló mozgalmári tevékenységet is végzett. Nem történhetett volna meg mindez, ha nem lett volna kiváló sportoló, kiváló játékos, és a tehetségével nem sáfálkodott volna jól. Tehát, hogy mondtam, a Dodgers elnöke, egy Branch Rickey nevezetű vezető, megkockáztatta és bevette a teljesen fehér csapatába, hogy teljesen fehér sportolók ellen lépjen pályára. Egy állítólagos beszélgetés hangzott el közöttük, és amiben megkérdezte tőle a menedzser, egy Robinsontól, hogy képes leszel-e higgadtan szembenézni a feléd áradó rasszizmussal. Mire Robinson visszakérdezett, hogy egy olyan négert keres-e, aki fél visszaütni? Ricky azt mondta, és ezt válaszolta neki, hogy ő egy olyan négert keres, aki elég bátor ahhoz, hogy ne üssön vissza. Csak ebben megegyeztek. Nagyon nehézen indult a sportolónak a beilleszkedése, senki nem fogadta be a csapatába, alapvetően kiközösítették. Volt olyan város, ahol azt mondta a rendőrség, hogy betiltják a mérkőzést, ha ő pályára lép. A nézők között, ugye több tízezeren látogatták a meccset, ordibálták, büdös niggert, takarodj. Volt olyan edző is, aki a partvonal mellől folyamatosan inzultálta, sőt, szándékosan okoztat neki sérülést a fehér sportolók. Mindezek közepette Robinson állt a sarat. Soha nem ütött vissza. Kiválóan sportolt, mert volt egy célja. És a sport teljesítményével diadalmaskodott a rasszizmussal szemben. Miért? Mert fontosabb volt neki a visszaütésnél valami nemesebb cél. És ez a nemes cél éveken keresztül erőt adott neki ahhoz, hogy ezt az iszonyú atrocitás mennyiséget elhordozza, és elszenvedje. Utat nyitott más fekete játékosoknak is, akik aztán játszhattak, még életében két játékost fölvettek, és játszott a úgynevezett fehér ligában. És a karrier elismeréseképpen még életében 1962-ben a Nemzeti Baseball Híreségek Csarnokába választották. Tehát a legsikeresebb baseball játékosok közé került, és 1997-ben visszavonultatták a 42-es messzámot, amit ő viselt. Többé senki nem viselti, mert Jackie Robinson viselt a 42-es mezzet, és bizonyos megemlékezéseken van, amikor minden csapat játékos a Dodgersben 42-es mezzel lép pályára, megemlékezve Jackie Robinsonról. Azt gondolom, értitek, hogy miért hoztam ennek az embernek, a fekete sportolónak a példáját. Ha megfelelő cél van a szemed előtt, akkor rendkívüli dolgokra leszel képes. Visszatérve Józsué történetére, ugye a probléma nem akkor van, amikor forognak a dolgok, hanem akkor van, amikor várni kell. Ezt láttuk már Ézsau esetében is. Amikor látszólag semmi nem történik. Ezt nevezzük Jerikó szindrómának. Elhangzott az ígéret, telik az idő, csinálom azt, amit Isten mondott, pontosan megteszem, engedelmeskedek, de fizikai szemmel még semmit nem lehet látni abból, amit Isten ígért. Ezt a megpróbáltatást nevezzük Jerikó szindrómának, amikor az ember elbizonytalanodhat. Elkezd agyalni, gondolkodni, hogy megéri. Hát olyan dolgot csinálok, amely a világ szemében bolondság. Megéri várni? Még mindig várni? Még egy napot várni? Mert Isten azt mondta, hogy meg lesz. Józsué történetében vannak előzmények, mármint a Jerikóhoz való megérkezést megelőző események. Ebből csak néhány igeverset hadd emelje ki. A Józsué 4.14. Az Úr naggyát tette azon a napon Józsuét, egész Izrael szemében. Épp úgy tisztelték egész életében, mint ahogyan Mózest tisztelték. Van egy fordulat Józsué vezetői szolgálatában, ugye Istennek engedelmeskedve Mózes átadja a stafétabotot Józsuénak, de különös, hogy a nép, hát muszáj volt elfogadni, de mégsem tisztelte úgy, mint Mózest. Ki kölcsönzött, ki adott neki tekintét? Maga az elhívó Isten. Ugye átmennek a Jordánon, a folyó bővízű volt, aratás ideje van, azt mondja az írás, és falként megáll a Jordán vize, miközben a papok belemennek a frídládával, a szövetségládájával a mederbe, a folyó medrébe. A nép átmegy száraz lábbal a Jordán folyón, a papok kimennek a szövetségládájával, és a folyó visszatér a medrébe. És akkor az emberek ezt látták, hogy József mondta nekik, hogy Isten mondta, hogy ez így meg fog történni, és megtörtént, azt mondták, veled van az Úr. Tisztelünk téged. Mennyire fontos, hogy a vezetőknek Istentől rendelt, Istentől való tekintélye legyen egy közösségben. És József belépett ebbe a vezetői szolgálatba, már nem mint hivatásba, nem mint hivatalba, hanem mint Istentől bizonságot nyert szolgálatba. De ne felejtjétek el, amikor Isten azt mondta Józsuének, hogy legyél a vezető, akkor is rendelkezett ezzel a hatalommal, csak még nem látták. Nem volt kisebb tekintélye Józsuének a szellemvilágban. A Jordán előtt, mint volt a Jordán után. Alapvetően Józsuéban semmi változás nem történt, se előtte, utána. Az előttéhez képest utána. Ugyanaz az ember maradt, csak a többiek kezdtek másképpen nézni rá. De Isten ugyanúgy nézett rá. Isten szemében ugyanaz az ember volt, mint aki ott imádkozott, mikor Mózes hazament a sátornál. Ott volt rajta az elhívás. Az emberek néztek másképpen rá. Nem Isten. Szóval József jött egytől, amikor meghallotta az emóriak összes királya túl a Jordánon, nyugat felé, és a kánániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta. Megdermett a szívük, és elállt a lélegzetük, és Izrael fiai miatt. Abban az időben mondta az Úr Józsénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai körülmetélését. Ugye a 40 évi pusztai vándorlásra születettek, nem voltak a szövetség jelével ellátva, ugye nem voltak körülmetélve, hogy azt Ábrahámtól kérte szövetség jeleként Isten, és engedelmeskedett ebben is József. Na most megint egy dolog. Ugye a Biblia leírja, hogy milyen lelkiállapotba kerültek a megerősített város államok királyai. De ezt nem tudták a zsidók. Ennek fogalmuk sem volt, hogy milyen lelkiállapotban vannak a folyamon túli királyok. Hogy mit éreznek, mi van velük. Nem tudták, hogy minden városban rettegés van. Majd Jerikóról a kémek értesítik őket, hogy fú, hát figyelj, ezeket kiveri a víz. Pedig hatalmas bástyák között élik az életüket, mégis itt ettől a kis néptől teljesen rettegnek és félnek. A nép Istenétől féltek egyébként, mert az Úrtól támasztott rettegést a szívükbe. Szóval 13. vers József 5-ben, amikor József Jerikónál volt, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte kivont karddal a kezében. Ugye ezt később mindjárt megtudjuk, hogy egy angyal volt. Oda ment hozzá József és megkérdezte tőle, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt. Nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor József arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki. Mit akar mondani szolgának az én uram? Az Úr seregének a vezére, ezt felelte Józsuinak. Odd le a sarudat a lábadról, mert szent ez a hely, ahol állsz. József pedig úgy tett. Megint egy érdekes esemény. Azt tudjuk, hogy a kánaáni népek bálványimádó népek voltak, erős okkult behatással, gyermekáldozattal szolgáltak az ördögöknek, nagyon komoly szellemi mozgás és tevékenység volt. Tehát amikor meglátott Józsué egy angyalnak látszó lényt, az nem volt egyértelmű, hogy az az Úr angyala. Nem hajtott térdet előtte ez az ember, hanem azt mondta, figyelj csak komolyan, honnan jöttél? Kivont karddal volt egy angyal előtte. És Józsi azt mondja neki, hogy hova tartozol? Az ellenségünk vagy? Vagy hozzánk tartozol? Mert ha az ellenségünk vagy, neked véged? Megint Józsuének a szellemi látása. Tehát ő azt mondja, hogy nem csak a látható győzi le az Isten, hanem a láthatónak hatalmat kölcsönző láthatatlant is. Akkor megtudja, hogy egy egész sereg érkezett a mennyből, hogy ez Isten seregének az angyal, akkor leborul Isten előtt. És És akkor mondja neki az angyal, hogy szent Isten, a szent Isten küldött engem, ezért te is szent legyél. És gondoljatok bele, hogy eltelik 7 nap ilyen előzmények után. 7 napig 13-szor járták körbe a várfalat, és semmi nem történt. Úgy, hogy ilyen előzmények vannak, hogy jön egy sereg, egy mennyei sereg. Józsé tudja, hogy az úrangyalai kivonultak, és be fognak avatkozni, és nem történik semmi. Mit gondolnánk egy ilyen helyzetben mi? A várakozás próbája. 7 napig tehát semmi nem történt. A 7. napon sem történt semmi, amíg 7-szer körbe nem járták a várfalat, és meg nem fújták a kürtöket, és mindenki csatakiáltásban nem tört ki. Tehát úgy kellett harci kiáltásba kitörni, hogy előtte 7 napon keresztül 13-szor megkerülni azt a nagyvárost. Tök csendben! Beszélni se beszélhettek, hogy meg ne hallják a várfalon semmilyen beszédjüket. Csendben kellett lenni, és ezek meg csatakiáltásban törtek ki, mikor megszólaltak a kürtök. Hét nap ilyen várakozás után mennyi szellemi erő lenne benned? Mennyi lelkesedés lenne benned, vagy bennem? 7 napig élünk a világban, a 7. napon megérkezünk a gyülekezetbe. Megszólalnak a kürtök. Hogyan tör ki Isten népe csatakiáltásban ebben a gyülekezetben? Vagy belealudtunk, és nem is értjük, hogy Isten angyalai hadakoznak értünk? Hogy Isten világa vesz körül bennünket. Hogy a mennyei valóság itt van körülöttünk. Jelen van az Úr. Itt van az Úr Jézus. Mint ahogy mondta az egyik kedves lelkipásztor a dicsőítőknek, legalább csináltok már úgy, mint a élnétek. Értitek a megértést? Belealudni a hétköznapokba. Jerikó szindróma. Nem történt semmi ezen a héten. Hát imádkoztam mindenre, nem tért meg senki, nem volt változás. Igaz, Isten megígérte, nem történt semmi. Csicsija, babúja. Viszont amikor megtették mindazt, amit Isten mondott, leomlottak a falak. Ezt is elgondoltam, hogy a falnál volt parászla Ráhábnak a lakása, aki megmentette a kémeket, olvassuk Józsé könyvében, és lebocsátja őket a várfalon, mert ott volt az ablaka. Isten gondja volt arra, hogy az nem omlott le. Nem volt nehéz megtalálni a Ráháb házát, mert az ott állt. Többinek zúgy. Összeomlott. Csak gondoljatok bele, mert hát ez csak így történt. Körbe-körbe jártak 6 napon keresztül, és el lehetett dönteni, mire néznek. A fölé tornyosodó hatalmas kőfalra, vagy arra, amit Isten ígért. Hogy mind gondolkodnak 7 napon keresztül, mi járját a szívüket és a gondolataikat. Hogy ami Isten mondott, vagy ami előttük tornyosul. És vagy meg őszintén ez a bajuk. Nekem is, neked is. Vagy ez az előnye az életünknek, vagy ez az ereje az életünknek, hogy mind gondolkozunk a mindennapok forgatagában. Mi járját a gondolatainkat, hogy szemléljük az eseményeket, a kihívásokat, a sikereket, a kudarcokat, milyen szemléletmóddal figyelünk. A lehetetlent látjuk egy helyzetben, vagy Istentől várunk áttörést. Hogyan gondolkodunk az életről? Rendkívül módon meghatározza a viselkedésünket, a kedélyállapotunkat, ez a szemléletmód. És hogy meg tud terhelni a lelkem, és biztos a tiéd is, amikor a falakon gondolkodik az ember. A lehetetlenen, az áttörhetetlenen emberileg. Így van? 7 napon keresztül a fal mellett mentek, és semmi nem történt. A papok fújták a kürtöket, ők meg csendben voltak. 13 kör. 13 kör. Eltelt 6 nap, megcsináltuk. A hetediken meg 7-szer kellett körbeállni. Még többet. A legnehezebb. Mindig a vége a legnehezebb. Akkor kellett a legtöbbet menni. A bölcsember, mikor járt, azt mondta, drága uram, mindjárt leomlik. Már ecseg. Mint hogyha a Dobó István várkapitány dobját látnád a borsóval, vagy a búzával, tudjátok, így lerakta a katakombákba is. Ha rezgett a dob, akkor ásták a törökök az alagutat, nézték, figyelték, hogy jön az ellenség. Lehet ilyen éberen is élni az életünket. Várni, hogy csak megböki egyik a másik, mintha mozogna. Ott az egyik tégla, nem mozgott egyébként, de már mintha mozogna. Mintha megrepett volna. De nem repett meg. De mégis azt várták minden nap, hogy mindjárt történik valami. Mindjárt történik valami. Aztán hazamentek, aludtak egyet, holnap megint mentek. Azt mondják, mindjárt történik valami. Nem történt semmi. Hazamentek, megint eljöttek. Mindjárt történik valami. Nem történt. 13-szor. 13 kör. Mindig úgy mentek, hogy mindjárt történik valami. És nem történt semmi. A testi embernek egy ilyen dolog totál értelmetlennek tűnik. Ezt csinálni. 7 napon keresztül. Minek? Minek imádkozzak? Minek olvassak igét? Minek szolgál az Urat? Hát nem változik semmi az életemben. Hagyom az egészet. Vagy Isten megígérte, meg lesz. A 7 nap, 7 nap. A 13 kör, 13 kör. De meg lesz. A város falai nem fokozatosan romlottak le. Ahogy az említett cikkben írja az író. És nagyon igaza van. Nem úgy történt, hogy minden nap egy kicsit megmomlott. Hullott egy kis kő innen is. Na, látszik, hogy már kopik, hanem az úgy állt, mint a szöveg. Úgy állt, mint egy várfalnak állnia kell. A 13. kör végén is az a várfal makulátlanul, ahogy megépítették, hiánytalanul ott állt. Az állni felfedezett katonák pedig fönn a várfalon. Semmi nem változott. A 13 kör végéig semmi változás nem volt látható. Milyen bolond lett volna, aki feladja? Ezen a ponton. Hány ember van, aki már-már győzne, és a vége előtt feladja? Jerikó szindrómába esik. Túl sokat kell várni. Ezt már nem tudom elképzelni, hogy ennyi várakozás után történhet valami. Gondoljatok bele, hogy a 7. napon nem omlik le a 13. kör után a várfal, ahogy Isten megígérte, akkor gyakorlatilag minden nap elvesztegetett idő lett volna, amit nem azzal töltöttek, hogy megtervezzék a támadást. Meg hadigépeket építsenek, meg hajítógépeket, nem tudom, mik voltak. Akkor nyilván nem is olyan hadi felszereléseket, hogy abban a korban miket építettek. Elfecsérelt idő lett volna, ha nem omlik le a fal. Jerikó szindróma. Elpocsékolt időnek érzed az Istenre való várakozást. Vagy az Istenre való várakozás, tudod, hogy az azt jelenti neked, hogy eljön az Úr, és megcselekszi, amit megígért. És egy idézetet ki is írtam, hogy lehet, hogy néha Isten is ilyen módon hív el bennünket, olyan dolgot várva el tőlünk, aminek nem látjuk a fokozatos megvalósulását. Az a csodálatos, hogy a vágyott áttörés úgy is eljöhet, hogy közben semmi jelét nem látjuk annak, hogy történne bármi is. Egy időben divatos volt az áttörés kifejezés, mindenki áttörést akart. Divatos volt imádkozni az áttörésért, mit szeretnél, áttörést. voltunk egy ilyen szolgálókörúton, és egy amerikai pásztor jött velünk együtt szolgálni, és akkor megkérdezte, hogy mit vártok a szolgálattól. És akkor mondták sorba a testvérek, hogy áttörést, 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 áttörést. Amikor a harmadik is áttörést várt, akkor azt mondja neki, vagy nekünk így ez a lelki pásztor, mondjátok már meg, mégis miben? Mert azt mondja, áttörést vártok, ezt én értem, de mi törjön át? Mit vártok, hogy megtörténjen? Miben legyen áttörés? Nagyon jó kérdés, majd mindjárt foglalkozunk egy picit vele. A hit hőseiről a következőt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 24-es verstől. Zsidó 11.24-től. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincsénél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Tehát valami olyanra tekintett, ami még nincs meg, de meg lesz, mert Isten megígérte. Hitáltal hagyta Egyiptomot, nem félt a király haragjától, tehát nem azért ment el Mózes Egyiptomból, mert félt a királytól, hanem mert hitt Istenben. Hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant, óriási. Mózes látott valamit, ami még nem volt meg, de teljesen valóságos volt neki. Jackie Robinson látta a feketéket a fehér ligában sportolni. Látott valamit, aminek még semmi realitása nem volt, és mivel ezt ő látta, ez minden nap erőt adott neki, hogy tovább menjen. Hitáltal rendelt el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse az elsőszülötteket. Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön. És amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el az engeretelekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta, mert hitt. Nem látott, még ott volt a megerősített város, és Ráháb hitt, és a hit szemével látta, hogy el fog bukni a város. Isten diadalmaskodik, Isten népéjé lesz a város. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard elől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúkban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Elizeus egyedül. Uram, verd meg őket vaksággal, egy nagy sereg. És bevitte Samária városába a sereget, és mondta a királynak, itt van a sereg. Lássatok, mind fogságba került. Micsoda csata, micsoda győzelem. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy egy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük, mert valamit láttak, ami valóságosabb volt nekik, mint a pillanatnyi életük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardére hányták őket, juhok és kecsék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztákban és a hegyeken, ballangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hit által elnyerték az írás jó bizonyosságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre, azaz a Krisztusban vetett hit általi üdvösségre. Jákob, amikor Bételben találkozik az Úrral, álmot lát, megnyílik az ég álmában, lát egy létrát vagy lépcsőt, járni lefel az angyalokat, látta ezen a lépcsőn, és látta a megnyílt eget, és a megnyílt ég kapujában ott állni az Urat. Ugye, hitünk szerint az Úr Krisztust látták szemei. Ezt mondta neki az Úr, mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre, bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Mondta ezt Jákobnak, aki még ekkor vastagon Jákob volt. És amikor ezt a látomást látta, azt mondta, Istenem, egy kitérő. Ábrám 100 éves, amikor Izsák születik. 140 éves, amikor Izsák megnősül. Ábrám 160 éves, amikor születik Ézsau és Jákob, és 15 éves a két fiú, amikor Ábrahám meghal. Ki tanította a két fiút? Maga Ábrahám, a nagypapa. 15 éves korukig találkozhattak Ábrahámmal. Nem volt elég. Azt mondja Jákob, egyre az emberi természet. Mennyire nyilvánvalóan válik, azt mondja, itt vagyok Bételvel, ez az úrháza, itt vagyunk. Na azt mondja, figyelj ide Istenem, ha megőrzöl az életemet, ha vigyázol rám, ha épségben visszahozol, ha megáldasz, akkor a tizedet neked adom. Hallott valamit Ábrahámról erről a tized kérdésről, és mindjárt nyomta az üzletet. Úgy gondolta, Isten a tizeddel lekenyerezi. Isten meg se hallotta. Elment Jákob 20 évig járt iskolába. Találkozott egy nála sokkal zsiványabb a családtag volt az is. Lábánnal 20 éven keresztül zsigerelte a drága nagybácsi. Egyszer egyik lányt, a másikat, aztán a birkákat. Hol, mikor, aztán még meggyújtotta, még maradj egy kicsit, még. Látom, megáld Isten rajtad keresztül. Oh, 20 év. 20 év múlva visszatér a jabbók révéhez, hogy visszatérjen ugye az ígéret földjére, amit ott megerősít egyébként éppen Bételben neki az Úr, hogy Ábrám állása tiéd. Jön egy angyal, vagy maga az Úr Jézus, ugye ezt, ez már hitbeli kérdés, egész éjszaka birkozik. Nem, de, nem, úgy, így, ahogy én akarom. Egész éjszaka. Olyan makacs ember volt, olyan nyakas ember volt, olyan erős személyisége volt ennek a Jákobnak, egész éjszaka birkozik vele az angyal. Na most küzdeni nem csak fizikailag lehet. Akkor azt mondjuk, hogy tusakodás az nem feltétlen fizikai erőbefektetés. Tusakodni nagyon fárasztó lehet a lélekben tusakodni. És tusakodhatsz te is Istennel. Pellekedhetünk Istennel, értetlenkedhetünk, mondhatjuk a magunkét. És akkor azt mondja neki, azt mondja a Biblia, hogy kész vagyok. Már hajnalodik. És ez még mindig nem hagyja abba. És akkor megérintette az angyal a csípőjét. Csípőpica most lett, hogy végképp vagy. Vagy hogy meddig, azt nem tudom pontosan megmondani. De fizikailag megtört a teste ennek az embernek. És akkor megtört fizikailag a teste, akkor tört meg a lelke is. Mert amíg minden rendben volt az életében, nem volt hajlandó térdet hajtani. Az mindenható egyik az örök Isten akarat előtt, hogy beteljesüljön rajta az ígéret. És ez a megtérés pillanata a Jákobnál. Innentől kap új nevet, és lesz Jákob Izraellé, aki hadakozott az Istennel, de diadalmaskodott rajta az Úr. No, hát áttörés. Malakiás könyvé, vagy Mikás könyvében van egy ige, amit idézni szoktak áttörés témában, tanúságos. Mikás 2.13. Ugye várfalról beszélünk, ígéretről beszélünk, leomlik a várfal, megvalósul Isten akarata. Ugye ez az áttörés kép, ami előttünk van Józsi könyvéből, Jerikó falainál, Jerikó szindrómával kapcsolatosan. Mikás 2.13. Előttük megy, aki utat tör. Áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak, előttük megy át királyuk. Élükön maga az Úr. Áttörés. Olyan helyzet, amelyben maga Isten cselekszik, és emberileg nem tehetsz hozzá semmit. Olyan élethelyet, amiben Isten természetfeltileg megjelenik. Olyan nyilvánvalóvá válik az Isten jelenléte, hogy a fizikai tested alig bírja el. Olyan módon jelenik meg az Úr, hogy azt el se tudtad képzelni. A menny megjelenik a földi dimenzióban. Ekkor jön az áttörés. Ha 7 napig a falakon jártatjuk az eszünket, nem pedig azon, hogy Isten mit fog cselekedni, milyen várakozással érkeznénk Isten házába? Milyen várakozásunk lenne nekem és neked az Úrtól? Ha csak azt tudod elképzelni, ami eddig történt, vagy tudat alatt is pusztán csak annyira számítasz, amilyen kiszámítható, mi történhetne? Ezek az emberek 7 napon keresztül azt várták, hogy az az írdatlan nagy kőfal magától leomlik. Pontosabban az Úr, mert a Mikás könyvében ez van, hogy az Úr, a király, az tör át, az megy át, az rontja meg, az vonul ki élükön. Mi is az áttörés? Ezt írtam. Az a pillanat, vagy időszak, amikor Isten ígérete egy személy, vagy egy közösség, család, gyülekezet életében, az Úristen nyilvánvaló jelenlétében beteljesedik. Azaz láthatóvá válik az, ami eddig is megvolt, de csak a hit szemeivel látták. Most azonban nyilvánvalóvá vált. Ezt nevezem én áttörésnek. Az a pillanat vagy időszak, amikor Isten ígérete az ő jelenlétében megvalósul. És amit a hit szemei láttak, az fizikailag is láthatóvá válik. Amen. Ez, azt gondolom, a Mikás proféciai alapján az áttörés, a változások, az isteni beavatkozások pillanatai vagy időszakai az életünkben. És úgy vélem, hogy erre nekünk szükségünk van. Még egy mélyebbre. Isten teremtő hatalommal rendelkezik. Nem egyszerűen csodálatos dolgokat visz véghez, hanem teremtő csodákat tesz. Isten teremtő hatalommal rendelkezik, nem egyszerűen csodálatos dolgokat visz véghez, hanem teremtő csodákat visz véghez. Nem tudom, hogy fölfogjuk-e a különbséget. Hogy mit jelent a teremtő csoda és a csodálatos dolgok közötti különbség. A teremtő csoda az, ami szemmel nem látható és lesz. Amikor a szem azt látja, hogy beteg a szemed, és a teremtő Isten pedig egészségessé tesz. Ez a teremtő csoda. Nem orvosok, akár azt is felhasználhatja, de csodálatos módon, nyilvánvalóan. Valamit helyreállít az Isten, ami nem lehet látni, teremtő módon belenyúl az életünkbe. Isten teremtő csodákat cselekszik. A fal nem úgy omlott, hogy elkezdték kopácsolni kis bányász csákányokkal az alját a zsidók, és nehogy azt gondolod, hogy akkor át kurjantottak, hogy megrendült a fal. Egyébként simán 400 000 harcos ment ki, tehát ha nagyon akarjátok, körbe lehet állni Egervárát, ott van egy jó kőfal, és próbálj meg 400 000 ember kiállt torka szakatából, szerinted leomlik a fal? Te se gondolod komolyan. Tehát nyilván ez ilyen hitetlen beszédek, tudjátok, vannak, hogy biztos attól hogy ordítottak egyet, meg lehet, hogy dobbantottak egyet, és akkor a frekvenciák úgy hullámoztak, hogy addig doboltak, hogy pont elkapta a Föld a frekvenciát, és a Föld elkezdett így hullámozni 400 000 embernek a dobogására. Nyilván ez sokkal hihetetlenebb, mint hogy Isten leborította a falat. Máté evangéliumában olvastam nemrég egy beszélgetést Jézus és a tanítványai között. És nagyon témába vág. A Máté 16:6-tól fogom olvasni, de kicsit tekintsünk előtte, mi történik. Jézus töménytelen mennyiségű beteget gyógyít meg. Tehát itt teremtő csodákról beszélünk. Nem lát és lát. Kezek nőnek ki. Feké, tiszta bőr. Tehát itt nem gyógyulási folyamatokról van szó, hanem teremt egy új bőrt neki. Teremt egy látó szemet neki. Kinő a keze. Értitek? Teremt. Mert az Isten volt a názáreti Jézus Krisztus. Aztán 5000 ember. 5 kenyér, 2 hal. Odaadja, és 5000 férfi, plusz nők és gyerekek, mind esznek 5 kenyérből és 2 halból. Teremtett az Úr Jézus kenyeret. Teremtett hat. Létezett az a hal. Létezett az a kenyér. De az Istennél volt. És a teremtés lényege pont ez, hogy ami Istennél volt, az belép ebbe a látható világba. Jézus nem megdörzsölte ki szentelt vízzel a kenyereket. És mondott, meg nem annyi morzsára törték szegények széjjel, hogy mindenki egyen. Biblia azt mondja, hogy jól laktak. 12 telekosárral szedtek össze maradékot. 5 kenyér, 2 hal. 12 telekosár maradék. Teremtett. 4000 ember. Azt hiszem, 5 kenyér. Mindeszik. 7 telekosár. Teremtett Isten kenyeret. Egyszerűen teremtett. Fizikailag lehetetlen volt. A láthatatlanból, nem láthatóból előlépett a látható. És akkor erre oda mennek a farizeusok. Milyen csodát teszel, hogy higgyük benned? Szerettem volna látni Jézus arcát. Nem rejtette végig alá az érzéseit. Tudjátok mit? Semmiet. Azt mondta nekik. Tudjátok mit? Ti semmilyen csodát nem fogtok látni. Tanítványom mondja, figyeljetek, rossz a légkör. Menjünk a túlsó partra, Galileába. Galilei-tenger. Jézus akart egy kis jó társaságot. Megkapta. Velünk utazott. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szaduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymás között. Nem hoztunk kenyeret. Az Úr Jézus számunkért tőlünk a kovászt. Nem hoztunk kenyeret, tényleg. Jaj, annyira gyorsan indultunk el, hogy nem hoztunk elemózsiát. De Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsinyítőek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg? Hogy én nem a kenyerekről beszéltem nektek, hanem őrizkedtek a farizeusok, és a szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és a szadduceusok hitetlen tanításától óvják a szívüket. Ilyenek vagyunk. Hány csodát átér egy keresztény ember, amikor már évek óta jár az Úrral. Akár teremtő csodákat is. Azt mondod, hogy lehetetlen, hogy ez megvalósuljon. Lehetetlen, hogy ez sikerüljön. Én mindent elszúrtam. És jön a hír, hogy sikerült a vizsgád. Még jobban is, mint gondoltad. Aztán hogy? Hogy? Megvan a diplomád. Nem kell nyelvvizsga. Hogy? Hogy történt? Azért, mert nem volt ilyen gondolat még a miniszterelnök fejébe, de az Úrnál már volt. És beletette a gondolatot. Vagy az oktatási miniszter, mindegy, fejébe. És beletette, hogy legyen. Legyen gondolat. Add meg mindenkinek, ennek a drága keresztény testvéreimnek, akinek nincs meg a diplomája, mert nincs nyelvvizsgája. Legyen. És lett. Értsétek meg, azt mondja Jézus, hogy teremteni tudok. Én teremtő Isten vagyok. Nem egy jó szándékú öregapó, aki néha leteszi a botját remegő lábaival, megkapaszodik a szószékbe, és egy nagyot prédikál, hogy legalább egy óráig jól érez magad. Én nagyra értékeltem mindig, amikor bátorítottak, és mondták, jó volt a prédikáció, és szoktam mondani, a gyümölcse még nagy jutalom lesz, ha terem valamit az életünkbe. Az Istennek az igéje. Ábrahámmal kapcsolatosan, ugye ahonnan indultunk ennél a két tanításnál, hogy mélyítsük az Ábrahám történetéből, a római levélből megértett igazságot. Ábrahámról tudnod kell, hogy ő nem egy emberileg még elképzelhető csodát cselekvő Istenben hitt. Ábrahám nem egy emberileg még elképzelhető csodát cselekvő Istenben hitt, hanem a teremtő, az örökkévaló és a mindenható Istenben. Ábrahám Istene teremtő Isten volt. Ezért mondja a római levélben róla az írás, azért aratott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen is, így bizonyos legyen az ígéret Ábrám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atya. Isten szín előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy olvassuk, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Ez volt Ábrahám hite. Megeleveníti a holtat, és ami még nincs, az lesz. Mi is ilyen időszak előtt állunk, ha csak az ingatlan kérdést nézzük. Isten előhívja, amit nem lehet látni. Bemehetünk kémkedni, gondolkodhatunk racionálisan, vagy figyeltünk arra, amit Isten nem is tudom, 20, 30, 40, 100 proféciában is igében mondott az elmúlt 10 évben. Hitte Ábrahám, hogy ami nem létezik, előállt. Amit nem lehet látni emberileg, az meg lesz, mert Isten teremtő Isten. Amikor áttörést várunk személyes életünkben, gyülekezetünkben, szolgálatunkban, a társadalmunkban nem csupán annyit remélünk, amit el tudunk képzelni, hanem azt, amit emberileg elképzelhetetlen, de a Teremtő Istennek lehetséges. Amen. Nyugodtan lelkesedhetek jobban is. A 2 Korintus 4.17-től ezt olvassuk az írásban. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, nem szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Zsidókhoz írt levél 11. rész, 1-3 verse. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta. Úgyhogy a nem láthatóból állt elő a látható. Isten jelenlétében megtörténhet bármi, ami a racionalitás határait áttöri, amikor az emberi elképzelés falai leomlanak, miképpen leomlottak annak idején Jerikó fala is. Bármi megtörténhet, amikor leomlanak az emberi elképzelés racionális falai, miképpen leomlottak annak idején Jerikó fala is. Mózes, és akkor néhány példát hadd mondjak a végén, de ne gondoljátok, hogy elment az eszem. Nagyon kérlek titeket. Ki emlékszik arra, hogy Mózes a Sinai Horeben hány napot töltött el Isten szent jelenlétében? 40 napot egyenként. 40 napig Mózes Isten jelenlétében volt, nem olvassuk, hogy vitt a disznyát. De azt olvassuk, hogy 40 nap után lejött a hegyről, és nem egy lesaványodott, lebetegedett roncs érkezett meg, hanem ragyogott az Isten dicsőségétől az arca, úgyhogy nem tudtak ránézni a kortársai. Úgy sugárzott az arca Isten jelenlététől. Jöttek racionális magyarázatok, de hadd mondjam neked, Isten jelenlétében egy olyan természetfeletti dimenzióba lépett be Mózes, ami egyszerűen átírta a racionalitás és a fizikai korlátok határait. Ezt nevezi csodának. Nem? És akkor elkezd, hogy biztos vitt a disznyát. 40 napra. Vadászott biztos. Ja, biztos, persze. Pecsenyi illata megcsapta, azóta füst. Egy sütött valami hegyi kecskét. Egyáltalán nincs erről szó. Azt olvassuk, Isten szent jelenlétében Istenet társalgodott. Folyamatosan jelen volt az Úr a hegyen. Tudjuk, mikor Isten megjelent a Horeben, olyan képei sem van leírva, hogy megremegett a hegy. Tehát ilyen állapotokban aludni sem nagyon lehet. Ennél még kisebb zajlá is az emberek általában nem tudnak aludni. Tehát valószínűleg 40 napig nem is aludt. Tudom, bocsássatok meg, hogy még magam is megijedek ilyeneket mondani. Higgyétek el. Mert egyáltalán nem szeretném azt mondani, hogy holnaptól próbáld ki, hogy nem alszol 40 napig, és nem eszel, meg nem iszol. Én csak azt akarom ezzel neked mondani, hogy ez lehetséges. Istennek, aki teremtő Isten. És ő rendezte a sejtjeit, meg a gyomrát, meg nem tudom micsodát Mózesnek. Bevonta az ő szent jelenlétébe, és én nem tudom, hogy csinálta. Ha tudnám, akkor már nem Isten csinálta volna. Pont az a lényeg, hogy nem tudom. És nem lehet megmagyarázni. De a Jordán vize, bővízű víz. Azt mondja Isten Józsefnek, figyelj ide, barátom. Fogjátok a szövetség ládáját, mondd meg a papoknak, ahol megmondom és megmutatom neked, oda menjenek be. Biztos, ami biztos, nehogy valami sekély helyre menjetek. Tehát oda menjetek, hogy jó mély a víz. És akkor ahogy mentek a papok, ott volt, hömpölygött a folyó vize. Ugye tele volt vízzel, összegyűjtötte sok vizet a hegyekről. És ment a víz. Oda léptek a papok a ládával, és egyszer csak megállt a víz. És akkor így falként elkezdett állni a víz, a többi víz meg elkezdett folyni a holtenger felé. És amíg ott álltak a papok, meg ott hány méterre kell elmenni a Fridládától a népnek, átment mindenki, mondta József, most már gyertek ki. A papok ki, ja, kellett 12 emlékoszlopot állítani a Jordán folyóban, mégiscsak nagy dolog történt, de azért, hát azért ez mégsem minden nap történik ilyen, valamit emléket állítsunk már. És ugye eltek ki, hogy kijött, a folyó elkezdett visszatért a medrébe, és elkezdett folyni rendesen. A Vörös-tengeren ugyanezt történt. Nem egy ilyen sekélyes, partos területen mentek át a zsidók, hanem falként állt a víz. Kinyújtotta a Mózes a botját, mert Isten mondta neki, megállt falként a víz, és egy ösvény jött létre, amin átmentek száraz lábbal, a természet törvénye ellenére is természetfeletti módon megállt a víz. Isten jelenléte megjelent ott, és a természet feletti teremtő Isten fölírta a törvényeket arra az időre. És sorolhatnánk a bibliai történeteket. Az a kérdésem, hogy olvassuk ezeket a történeteket? Meseként olvassuk? Vagy úgy olvassuk, hogy Istennek Van hatalma, és volt hatalma arra, hogy ezt megcselekedje. És már tényleg csak félve olvasom föl, Jonathan Edwardsnak a könyvében, Ébredés az egyházban című könyvében lejegyzett, megtörtént eseményt, utána nyomozott, papírra vetették, hogy ki, kivel és mikor. Kikinek volt a konkrét személyes ismerőse, és hogy biztosan megtörtént az esemény. Kiáradt Isten drága szelleme is. Egyszerűen megváltoztak a dolgok, tehát az emberek összeszakadtak a bűneik súly alatt, és zokogva, sírva tértek meg az Úrhoz, és olyan erőteljesen megjelent Isten jelenléte, hogy az emberek felkiáltottak, mert nem bírták elhordozni a lelkükben az Isten jelenlétének örömét, meg szabadítását, és voltak istentisztelők, és fölkiáltottak, hogy dicsőség az Úrnak! Így mellett a prédikáció, és akkor egyik ember fölös kiáltott, sírva, zokogva, a másik azt mondja, jaj, Uram, halleluja, megmentettél, dicsőség neked! Hát ilyenek történtek. És akkor néhányan mondták, hogy nincs rend a gyülekezetben. Nem az Úr lelke. Ez már maga az ördög. És akkor Jonathan Edwards vette a fáradtságot, és szépen rendjén ő is átélt ilyeneket. Utána járt mindenek, hogy ezek történtek, és mi lett az emberekkel évekkel később. És azt mondja, minden esetben kivétel nélkül nagyon mély, odaszentelt hívő életet éltek. Az Úrnak szolgáló életet éltek. Tehát nem egy ilyen érzelmi dolog volt, hanem ott is akkor Isten olyan módon nyúlt bele az életükbe, ami megváltoztatta a sorsukat. Mentek így az életben, és Isten megváltoztatta az irányát az életüknek. És akkor Jonathan Edwards ebben a könyvben ezt merészeli leírni. Félve olvasom el, mert bolondnak fogtok tartani néhányan. Vagy akik ezt most nézitek. De ezt Edwards írja, nem én. Flavel úr egy ismerősének figyelemméltó esetét írja le. Akit úgy ismert, mint ahogy Pál apostol ismerte azt, aki a harmadik égig ragadtatott el, aki csodálatos, isteni vigasztalásokban részesült, mármint önmagát. Ugye, ez jelenti csak egy kicsit költően fogalmaz. Beszámolója így szól. Az illető egyedül utazott, miközben gondolatait egy másik világ nagy és csodálatos dolgai tartották fogva. Ezek a gondolatok egyszer csak úgy elkezdtek növekedni, mind nagyobbra és nagyobbra, mint a víz Ezékiel látomásában, míg végül mindent elborító áradattá váltak. Lelkében olyannyira feszülten figyelt a mennyei örömök íze pedig oly elragadó volt, annyira bizonyossá vált számára, hogy ezek az élmények rendkívül jelentőségűek, hogy szeme és érzékei számára teljesen eltűnt a földi világ és annak minden vonzása. Néhány órán keresztül nem tudta, hol van, és hogy mit is cselekszik. De miután sok vért veszített az orrán keresztül, nagyon elgyengült, és valamelyest magához tért. Itt azért megállnék. Gyerekkoromban sokszor elindult az orron vére. Megfújtam, és elindult az orron vére. Tehát az, hogy a fizikai testünk hogy reagál egy érzelmi, lelki dologra, az más és más. Tehát most nem szeretném, hogy az orrvérzés lenne a tünete az Isten jelenlétének. Jó? Csak nála ez így történt. És nem csak emiatt fontos. Miután megmosakodott egy forrásnál, és ivott, annak vizéből felfrissült. Sok vért vesztett, mégis frissnek érezte magát. Orvosilag nem igazolható. Folytatta útját, a víz véré vált. Folytatta útját. Megtett további 30 mérföldet, míg céljához nem érkezett. Mindez azonban alig terhelte meg őt. Fizikailag. Na, a útja során ez néhányszor megismétlődött, mármint, hogy meg kell mosakodni a vértől. Ugyanez az áldott kedélyállapot fennállt az egész következő éjszakán, majd másnap is, a nap nagy részében. Csak kisebb erősséggel. Egész éjszaka egy szempillantásig nem aludt, és mégis arról számol be, hogy az egész életében soha ahhoz fogható pihentető éjszakája nem volt. Mindezek felett így folytatódik a történet. Az Úr öröme borította előtt, és úgy érezte, mint egy másik világnak a lakója lenne. Ez az ember sok évvel azután azt a napot mennyei napnak nevezte, és megvallotta, hogy akkor sokkal többet értett meg a mennyei életből, mint olvasmányaiból, vagy azokból a beszélgetésekből, amelyeket a mennyei életről folytatott. Eddig a beszámoló. Én ezzel be is fejezem. És felteszem a kérdést. Elegendő-e annyi, amennyit van? Elegendő-e 7 nap falnézés és 2 óra lelki fröccs? Vagy elhiszed-e, hogy Isten teremtő Isten, és még semmit nem ismerünk belőle? Még alig-alig tapasztaltuk őt. Még alig-alig volt áttörés a lelki és szellem életünkbe. Hogy áttörésekre van szükség a házasságunkban, isteni megjelenésre van szükségünk a személyes életünkben, isteni megjelenésre van szükség a dicsőítésünkben, isteni megjelenésre van szükség az imaharcunkban, isteni megjelenésre van szükség az anyagi dolgainkban, isteni megjelenésre van szükség a szellemi küzdelmünkben, a fizikai egészségünk tekintetében. Isteni beavatkozásra van szükség. A teremtő Istennek, a mindenhatónak, az örökké valónak a megjelenése. Nem annak az Istennek, akinek el tudom képzelni, hogy mit tud megcsinálni, hanem annak az Istennek, amit tudom, el se tudom képzelni, hogy mire képes ő. Bátorítja a szíveteket? Ó, halleluja! Még az enyémet is. Ne hagyd ki, Uram! Álljunk föl, és imádkozzunk. Tegyük ezt egyszerre félhangosan, és majd én zárnám egy imádsággal, hogy mindannyian tudjunk így az Úrhoz menni, kiönteni a szívünket az Úr előtt, és mindent elmondani neki, ahogy bennünket ma megszólított, és reagáljunk erre. Egyszerre félhangosan imádkozzunk. Mennek és földnek teremtője, mindenható, egy igaz, örök Isten. Ki elküldted fiadat, Jézus Krisztus, hogy benne magadat kinyilalkoztas, kijelensd és megismerhetővé tedd minden ember számára. Gyönyörködünk benne, drága Úr Jézus Krisztus, abban, ahogy itt a földön éltél, és hogy elhoztad Isten országát. Csak sejtjük, kapizsgáljuk, hogy mit jelent, hogy szellemed által Isten országa közöttünk és bennünk lakozik. Hogy mit jelent az, hogy az eljövendő világ erői ott vannak az életünkben, és természetfeletti módon képesek változásokat létrehozni szívünkben, gondolatainkban, a természetes világban és életünkben. Uram, tágítsd a szívünket, a gondolatainkat, hogy ne a falakra bámuljunk, hanem hitszemével rád tekintsünk, hogy várakozó álláspontban legyünk, várjuk az ígéret beteljesedését. Te, aki azt akarod, Uram, hogy minden ember megtérjen és éljen. Te, aki nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában. Várjuk, Uram, tőled, hogy megmentsd az embereket körülöttünk. Várjuk, Uram, hogy alkalmassá tegyél bennünket arra, hogy szent szolgálatodban legyünk. Hogy ne emberek tetszését keressük, hanem egyedül a te tetszésedet, Uram. Nem akarunk bele szürkülni ebben a világban. Bocsáss meg, hogy ez lett. Hogy vasárnapi keresztényekké sinányítottuk, kereszténységé sinányítottuk a te királyságodat, Uram. Oly sokszor ebben vergődünk. Oly sokszor erőtlenségeinkkel kínlódunk, és megcsináljuk a leckét. Leénekeljük, elénekeljük, elszolgáljuk, és azt gondoljuk, ki van pipálva. És megyünk a magunk feje után. Bocsáss meg, Uram. Megtérünk bűneinkből. Hozzád térünk, Uram. Ments meg bennünket, Uram. Vágyakozunk megismerni téged, mert be kell lássuk, Uram, szent igédből, hogy még alig-alig ismerünk téged. De te ismersz egyenként, mégis szeretsz, mégis szólsz, irgalmas, kegyelmes Isten vagy te. És mi téged szeretünk, téged imádunk, és nem imádunk más isteneket te rajtad kívül. Amen.